Ti Márta beszélget.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban Gömbös Tamás evangélikus lelkészgyakornokot. Készülünk a húsvéti ünnepre, ami a kereszténységnek a legnagyobb ünnepet, a hitünknek sarokköve és alaptétele. Testi-lelki megtisztulással készülünk erre az ünnepre, és arról fogunk most beszélgetni, hogy mi a teológiai alapja ennek a 40 napos böjtnek, az evangélikus egyház milyen böjtöt tart, teológiailag miben különbözik az egyéb egyházak böjtjeitől, és milyen gyümölcsei vannak ennek a böjtnek.
A keresztjén hitnek húsvét a legfontosabb ünnepe, és így a Krisztus évnek, az egyházi évnek az abszolút csúcspontja húsvét. Amikor is a megtestesült Isten önmagát adta értünk mindannyiunkért a Golgota keresztjén, majd pedig harmadnapra feltámadt, és a győzedelmes húsvét, a győzedelmes Krisztusról mesél, a győzedelmes Krisztus ünnepét tárja elénk évről évre, amikor újra és újra megelevenedik előttünk és bennünk megváltásunknak a szent titka. Tehát ez egy nagyon fontos tétel, hogy az egyházi év abszolút csúcspontja húsvét. A történelem előre haladtával szépen látjuk, hogy az egyházi év azért is Krisztus év, mert egyfelől végigvezet bennünket Krisztus földi működésén, földi szolgálatán. A Krisztus ünnepek végigvezetnek bennünket a megváltás útján. Az üdvtörténet csúcspontja, Isten megtestesült, felnőtt, tanított, gyógyított és járta Júdea poros útjait, elhívta tanítványait, és mindenhol hirdette, hogy ő benne elközelített a mennyek országa, mert Jézusban valóban Isten országa a földre hajolt. A bűneinket hordozva meghalt a Golgotai keresztfán, ez megváltásunknak az abszolút csúcspontja, és harmadnapra feltámadt. És a hús, hiszen az egyházi év a Krisztus ünnepeken vezet bennünket végig. Húsvétnak van egy nagyon fontos felkészülési időszaka, ez ugye a Szent 40 nap, a böjti időszak. Valójában, hogyha pontosak akarunk lenni, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyházi évnek kettő böjti időszaka van. Van a nagyböjt, a húsvétot megelőző időszak, és van egy úgynevezett kisböjt, ami az adventi időszak, a karácsonyt megelőző hetek időszaka. Mind a kettőnek van egyfajta bűnbánatra indító, egyfajta készülődésre indító attitűdje, de most a nagyböjtről lévén szó szeretném kiemelni, hogy az én megítélésem szerint, az én érzésem szerint a böjt három fókuszú. Egyfelől a böjt Krisztusra kell, hogy mutasson nekünk, aztán fontos, hogy a böjt befelé is vezessen bennünket, egyfajta befelé való vizsgálódásra, bűnbánatra, bűn felismerésre, bűn beismerésre és bűnbánatra. És nagyon fontos szerintem a harmadik fókusz, amivel nem mindig gondolunk, márpedig szerintem nagyon fontos és jó, hogyha oda tesszük a harmadik helyre, amihez egy bibliai igét is hoztam. Ez a harmadik fókusz pedig nem más, mint a másik ember. Másik emberhez való odafordulás. Ez pedig egy nagyon fontos bibliai idézet, amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 58. fejezetében, a 6-tól a 8. versig, ezt így a Ézsaiás. Ezt mondja az Úr, nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant. Ha mesztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkozz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Azt gondolom, hogy ez a fókusz, a harmadik fókusz méltán kap helyet a másik kettő mellett.
Most gondolván arra, hogy két nagy parancsolatot mondott a Jézus Krisztus, ez pontosan kifejezi azt, hogy próbálunk az Úristenhez közeledni. Szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből. És a másik pedig, hogy az emberek közötti kapcsolatot is helyrehozzuk, tehát szeress fele barátodat, mint te magadat. Mindenképpen a lelki részére nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a böjti időszaknak. Beszélhetünk itt felajánlásokról, lemondásokról, testi és lelki felajánlások és lemondások vannak. Tulajdonképpen a motivációnk az Isten iránti hálának kell, hogy legyen, mert minden, ami van, az tőle van.
Valóban, én úgy hiszem, hogy a második és harmadik fókusz, tehát a befelé való tekintés, az önvizsgálat, bűnbánat, és a másik emberhez való szeretettel való odafordulás, akkor lehet teljes, hogyha az első fókusz teljesül. Tehát, ha először Krisztusra tekintünk, és az őtőle kapott szemüveggel vizsgálódunk befelé, és fordulunk oda a másik emberhez.
Ön szokott böjtölni?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és hogyha esetleg ha arra gondolunk, hogy a bőtel kapcsolatban mi jut eszébe a legtöbb embernek, akkor rögtön az étkezéssel kapcsolatos lemondások, megszorítások jutnak azonnal eszünkbe. Be kell, hogy valljam, étkezésbéli megszorításokkal nem szoktam élni, bár én ismerek olyan evangélikus testvért, aki ezzel él, aki valamiről lemond, valamilyen ételről, amit nagyon szeret lemond, akkor ha meg lehet jegyezni egy személyes kapcsolódást, akkor azt mondom, hogy étkezésen arra szoktam odafigyelni talán, hogy a kevesebb is elég. Van ebben az időszakban egyfajta hús tilalma, meg az étkezések számának a redukálása. Evangélikus gyakorlatban ez annyira nem él, bár, ahogy mondtam, ismerek evangélikusokat. Van egy nagyon kedves házaspár, akik elmesélték, hogy ők a böjti hetek péntekjein mindig szilvalevest esznek. Ez inkább egy ilyen régi családi hagyomány. Nagyon fontosnak érzem kiemelni azt, hogy az evangélikus tanításban milyen szerepe is van, és milyen karaktere van a böjtnek, és hogy ezzel kapcsolatban mit mond, mit ír nagy reformátorunk Luther Márton vagy Melanchthon Fülöp. Mind a ketten kitérnek rá, és ez az evangélikus elgondolás a böjtről, hogy adott esetben fontos az Istennek való felajánlás, és ahogy a régi teológiai szóhasználat mondja, fontos az óember megöldöklése, de nem abból a célból, hogy ezzel valamilyen érdemszerző cselekedetet hajtsunk végre. Ha böjtölünk, akkor azért böjtöljünk, hogy annál jobban Krisztusra és az ő megváltói munkájára tudjunk figyelni. Ne azért, hogy esetleg a böjtel valamilyen érdemet szerezzünk magunknak. És ezért mondja azt Luther, hogy annak kevesebb értelme van, hogyha mondjuk létezik egy előírás, tilos mondjuk húst tenni, de mondjuk halat vagy húsmentes finomságokat szabad enni, és mondjuk ha azzal nagyon jól lakunk, akkor ugyanott vagyunk, ahol a part szakad, mert nem böjtöltünk. És Luther olyan szabadságot enged ebben az egészben, hogy azt mondja, hogy ha valaki úgy érzi, hogy jobban tud Krisztusra, a saját bűnbánatára és Krisztus megváltói cselekedetére figyelni és koncentrálni, hogy böjtben nem eszik húst, akkor váljon meg arra az időre a hústól. De ha azt érzi, hogy az étvágya, a testi szükségletei mondjuk csak nőnek a haltól, meg az egyéb étkektől, akkor jobban teszi, ha visszatér a húsra, mert akkor megint ott vagyunk, ahol a part szakad. A lényeg az nem a megszabott ételektől való tartózkodás, hanem a lényeg az a Krisztusra figyelés és a bűnbánat, és ezt ki kell tapasztalni, hogy kinek mi az, ami ebben segíti. És azt is mondja Luther, hogy ő annak idején mennyire komolyan vette az előírásokat, mennyire komolyan vette akár a böjtölési, akár az imádkozási, akár a gyónási előírásokat, és azt mondja, hogy ők annak idején a szerzetes társaival nagyon próbáltak eleget tenni ezeknek, mert úgy hitték, hogy mindezzel érdemet szereznek Isten előtt, próbálták megsanyargatni a testüket.
Visszatérve az étkezési korlátozásokra, a katolikus egyház ezeken nagyon sokat enyhített ma már, de ezek a lemondások mindig arra emlékeztetnek minket, hogy Jézus Krisztus lemondott értünk mindenről, életéről is, azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Ezek a lemondások minket önfegyelemre, önkorlátozásra nevelnek, de az étkezési megszorítások, ezek a testi dolgok, a lelki lemondás nélkül semmit nem érnek, mert lélek nélkül ezek csak diéták.
Ahogyan az előbb a fókuszok kapcsán már megfogalmaztam, az abszolút, legelső, legfontosabb és legfalsúlyosabb fókusz az az Istenre figyelés, az Úr Krisztusra való figyelés. És én azt gondolom, Hogyha praktikus oldalát tekintem ezeknek a felajánlásoknak, akkor mindenképpen arra kell ezeknek irányulnia, hogy Isten legyen az abszolút első helyen az életünkben. Hogy Isten elé ne kerüljön semmi. Hogy ne legyen számunkra semmi sem fontosabb, mint az Úr, és hogy rajta keresztül tekintsünk szeretteinkre, és mindenkire, aki adatott mellénk ezen a földi úton.
Visszatérünk az előző kérdésre, hogy hogyan szokott ön bojtölni. Hát gondolom, hogy a lelki részéről tudunk beszélni, imádságról, bűnbánati alkalmakról, és hogy bizonyos lelki dolgokat és imádságokat tud-e felajánlani másoknak? Kiért, miért szokott ön imádkozni?
Valójában mindig bődben döbbenek rá, hogy az, ami most fókuszban van, meg az, ami annyira a hitünk homlokterébe kerül, azt nem csak most kéne gyakorolni nyilván. Valójában bődben döbbenek rá mindig annak fontosságára, hogy amit bődben gyakorlunk, az jó, hogyha az egész Krisztus évünket és az egész életünket meghatározza, akár az imádkozás, akár a lelki prioritások tisztázása, akár a Krisztusra figyelés kapcsán. Amíg bent laktam a teológia kollégiumában, volt egy működő kis imaközösségünk, amiről úgy tudom, hogy mind a mai napig működik, de én már ugye, mivel lelkészgyakornok vagyok, nem lakom bent a kollégiumban. De ugyanígy, ahogy említettem, az angyalföldi magvetés Biblia körben szerzett tapasztalataim, az ott kapott egész életre, és hogy így mondjam, Krisztusban való örök életre kapott útravalóimban is nagyon sok ima élmény találok. A bőt mindig arra indít engem, hogy lehet, hogy vannak dolgok, amik mellett az év többi napjain, hetein, hónapjain csak elsuhanok. Vannak dolgok, amiket szeretnék végig gondolni. Vannak dolgok, amiket Isten elé szeretnék vinni. De előfordul, hogy ezt a nagy rohanásban, a másra figyelésben, a másokra figyelésben, felében harmadában, vagy alig, vagy semennyire nem sikerül elvégezni. És nekem a bőjt az mindig egyfajta lelki mosakodás, a Krisztusra figyelés napról napra megújuló forrásvizében.
Vagyis összefoglalva azt mondhatjuk, hogy nagyon fontos az Istennel való kapcsolatunknak az elmélyítése.
Igen.
És az emberi kapcsolatunknak szintén a rendbehozása, ha van ilyen, mert nagyon sokszor veszekedünk és indulatosak vagyunk embertársainkkal.
Igen.
Krisztus ezt soha nem tette.
Krisztus földi működését is az általános szeretet hatott át, bár nagyon fontos, hogy azért volt olyan pillanat is, amikor ő is dühös lett, de nyilván, amikor ez megtörtént, akkor is az atya iránti szeretete indította őt erre, akár a templom tisztítás kapcsán gondolunk erre. Valóban, úgy nagyon fontos a másik ember iránti odafordulás, és ez egy nagyon emberi attitűd, hogy az ismeretlen embert oly gyakran könnyebb szeretni. De vannak olyanok, akikhez ismeret, emlék, személyes kötődés kapcsol. Vannak helyzetek, amikor nehéz megbocsátani. Vannak helyzetek, amikor embert próbálóan nehéz adott esetben egy konfliktust, egy vitás helyzetet, vagy egy elszomorító esetet őszintén akár együtt Krisztus elé vinni. És úgy hiszem, hogy a bőjt ebben is egy komoly lehetőséget nyújt számunkra.
Beszélnünk kell még a lemondásról is, mert lemondunk ugyan ételekről, de sokkal fontosabb a lelki életünknek a lemondásai. És itt gondolok elsősorban arra, hogy az embertársaink felé is forduljunk, tehát őértük is tegyünk valamit, mert nagyon sok olyan embertársunk van, akik nem csak anyagilag, lelkileg is segítségre szorulnak.
Ez egy nagyon-nagyon fontos kitétel, ugyanis a segítségnyújtás nagyon gyakran szomorú módon lelkiekben marad, vagy törpül el. Ez szerintem nagyon fontos, hogy Isten legyen az abszolút első az életünkben. És hogyha lemondásról van szó, akkor szerintem erre kell, ahogy már mondtam, erre kell, hogy fókuszáljunk, hogy semmi ne kerüljön Isten elé az életünkben, nem csak bőjtben, hanem minden nap. Nagyon fontos a tanúság, nagyon fontos a tanúskodás, nagyon fontos a szeretett szolgálat, hiszen a szeretett szolgálat is már önmagában, ha Krisztusra mutató, akkor tanúskodás, hiszen ahogy a János evangélista írja, Isten a szeretet, és a valódi szeretet belőle táplálkozik, de gyakran sajnos ez a szeretet pont lelkiekben törpül el. Fontos, hogy figyeljünk erre.
Szeretnék egy személyes példát is öntől hallani, hogy életében bizonyára előfordult az, hogy felajánlotta valamit az Úristennek azért, ha segít.
Igen, igen, volt már ilyen előfordult. Ez a felajánlás, igen, leginkább Bőtre irányul, vagy a Bőti időszakra irányul. Előfordult például, hogy munkavégzésem után, lazításként, aktív pihenés gyanánt egy filmet néztem meg, vagy akár kettőt, vagy az egyik éppen folyó kedvenc sorozatomból egy pár részt. Mondjuk előfordult, hogy ez megtörtént mondjuk egy héten, kétszer-háromszor. És eldöntöttem, hogy ezt az időt, amit mondjuk erre a filmre, vagy filmekre, vagy sorozat epizódokra szánok, azt szánjam az Úrra. Vagy szánjam az Úron keresztül az azokra való gondolásra, akikért éppen most imádkozom, vagy éppen a lelkem homlokterében vannak, akik éppen örülnek valaminek, és velük együtt hálát adhatok, vagy éppen gyászolnak, vagy valamilyen súlyos keresztet hordoznak, vagy fájdalmat hordoznak, hogy imában vigyem őket Isten elé. Ez például egy olyan lemondás volt, amit én is azzal a céllal tettem, hogy ezt az időt Istenre, az Istennel való közös időtöltésre fordítsak. Ugye nagyon fontos, hogyha számunkra egy személy fontos, mondjuk szerelmünk, házastársunk, szeretteink, szüleink, testvérünk, barátaink, nagyon fontos, hogy ápoljuk a kapcsolatot. Nyilván vannak azok a kapcsolatok, amik eleve adottak, szülői, családi kapcsolatok, de nagyon fontos, hogy ezeket is ápoljuk. Vannak a másfajta kapcsolataink, párkapcsolatunk, házasságunk, vagy a barátaink, amiket szintén aktívan ápolni és gondozni kell. Néha olyan érzésem van, mintha megfeledkeznénk az Istennel való kapcsolat ápolásáról. Hogy ezt néha olyan természetesnek és adottnak vesszük. De hogy a magam példájából is kiindulva, hogy én is beleesem abba a hibába, miszerint én ezt adottnak veszem. És mindig közben-közben döbbenek rá, hogy nem, ezt is ápolni kell. Ezt is ápolni kell. Én úgy hiszem, hogy Isten azt szeretné, hogy mennyei édes atyánként úgy szólítsuk meg őt, mint ahogyan a földi szüleinkkel tesszük.
Az öngyülekezetében működik szeretetszolgálat?
Most végig tekintek az eddig életemben, hogy melyik gyülekezet az, amire azt mondanám, hogy az enyém, mert elég sok helyen voltam már huzamosabb ideig gyülekezetben, akár Keszthelyen, akár Sopronban, akár Szegeden, akár itt Budapesten többen is, akár Heidelbergben, akár Berlinben. De most, hogyha talán a Budahegyvidéki Evangélikus gyülekezetről tudnék beszélni inkább, mert most ott vagyok leginkább otthon, akkor azt tudom mondani, hogy igen, van egyfajta odafigyelés a kiszolgáltatottabb testvérekre. Gyülekezeti tagok nagyon számon tartják egymást, nekem ez egyfelől nagyon-nagyon megindító és nagyon kedves élmény, hogy a gyülekezeti tagok, különböző bibliaórákon való résztvevők nagyon számon tartják egymást, és hogyha egészségügyi gond, gyász, anyagi nehézség, vagy egyéb problémák, megpróbáltatások vannak, akkor azt nagyon, a közösség nagyon a szívén hordozza, és a közös rágondolás, imádság és a fizikai segítség is megtörténik, és nem marad el. Emellett a gyülekezetnek van arra is gondja, hogy rászorulókat étellel támogasson, van egy pár hajlék nélküli embertársunk, akik rendszerint pénteki napon jelentkeznek, becsöngetnek a templomkert kapuján, és nekik félre van készítve mindig tartós élelmiszer, amit aztán kiviszünk és odaadunk nekik. Rendszeresen visszajárnak, vannak visszajárók, és vannak rendszerint többen, akik újonnan csatlakoznak hozzájuk. Valószínűleg terjed ez a hír, igen.
A másokért való imádkozás és a szeretett szolgálat rendkívül sok áldást hoz az ember életébe. Tapasztalta?
Igen. Ahogy mondtam, az imádság beszélgetés Istennel. Nem volt még olyan ima, amivel kapcsolatban ne éreztem volna azt, hogy célba ér, hogy meghallgattatásra lelt, hiszen nyilván, ahogyan a Zsoltáros mondja, még ajkunkon sincs a szó, de te már pontosan tudod, Uram, igen magas nekem ez a tudás, nem tudom felfogni, kezedet rajtam tartod. Tehát valójában azt is mondhatnánk, hogy az imádság az úgy születik meg, hogy eleve Isten adja a szívünkbe, Isten helyezi a nyelvünkre, és azt fogalmazzuk meg. És emlékszem, hogy amikor Heidelbergben tanultam, akkor ott volt egy nagyon fontos, számomra egy örökélményt jelentő előadás, amit Christian Möller, híres heidelbergi gyakorlati teológus tartott az imádságról. Egy fél év előadás az imádságról, az imádság fajtáiról, miben létéről. Hogy mégis kinek van rá szüksége? Az Úristennek? Nekünk? És mindegyikről olyan gazdagon lehet beszélni. Egyfelől Isten minden tudó, de mégis az imádság áldása abban is megnyilvánul, hogy Istennel, ami mennyei édesapánkkal beszélgetünk. Aztán arra is számos bibliai ige van, amikor Jézus nagyon nyomatékosan az imádság meghallgatását ígéri, és azt mondja, hogy zörgessetek és megnyittatik, merjetek kérni, merjetek zörgetni, és arra is bátorít, hogy az ő nevében kérjük a mennyei atyát, mert amit az ő nevében kérünk, az megadatik. Nyilván nagyon fontos, hogy Isten nem egy kívánságteljesítő automata, tehát ez nem úgy működik, hogy van az imádság, amit bedobok kvázi pénzérmeként az italautomatába, és kiadja a zéró kólát, hanem a mindentudó, mindenható, isteni akarat és tudat, hát nyilván felülvizsgálja a kérést, és nem mindig akkor jön rá válasz, és nem mindig akkor jön rá fizikai történés reakció, amikor én azt várnám. De mindig akkor történik, amikor a legjobb, mert azt az Úr jobban tudja.
Úgy vélem, hogy a bőtnek vannak gyümölcsei, és mégpedig az, hogy a testi-lelki lemondások, az Úristen felé való fordulás sok áldást hoz az életünkbe, és világ dolgai iránt kevésbé leszünk fogékonyak, sokkal inkább az Úristen dolgai iránt leszünk érzékenyítve, az ő dicsősége foglalkoztat minket, és emlékezünk az Úrra, aki érettünk mindenről lemondott.
Igen, valóban, és hogyha még egy záró mondatot megenged, akkor az általános tapasztalatom az, amit talán összefoglalóan a bőtről tudnék mondani, hogy valójában a lemondás, az Istenre figyelő lemondás gazdagít. Mert hogyha Krisztusra figyelünk, akkor valójában ez a lemondás, ezt a lemondást nem is lemondásként éljük meg, hanem lehetőségként.
Köszönöm szépen, kedves Tamás, hogy eljött hozzánk, és elbeszélgethettünk a bőti témáról. Az Úristen áldja meg önt és a gyülekezetét is.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és szerető úrunk gazdag áldását kívánom én is a rádió működésére és kedves hallgatók életére.
Erős vár a mi Istenünk.
Erős vár a mi Istenünk.
Gömbös Tamás evangélikus lelkésszel beszélgettünk. A műsort Miklódi Márta készítette.